Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket! Mától új sorozat kezdődik a Mária Rádióban, témája a Zsoltárkönyv, a zsidóság és a kereszténység nagy, közös, imádságos könyve. Aligha indulhatna alkalmasabban ez a sorozat, mint a 103-as számú Zsoltárral, amely az élet rendezésről szól. Arról, hogy hogyan rendezi újjá, hogyan gyógyítja Isten az ember egész személyét, egész életét, mármint azért az emberét, aki hisz ő benne, és átadja neki mindenét, életét, teljes valóját. Van a Zsoltárnak egy hosszú mondata, alapmondatnak neveztem el, ez a 3-as, 4-es és 5-ös vers. Benne az isteni életrendezés, azaz a megváltás folyamatának az egésze röviden 6 lépésben, és hát meg kell mondjam, hogy ez ilyen tömörségben az egész Biblián belül is páratlan, nincs másik ilyen szöveg. No, hát ma erről az alapmondatról szeretnék én beszélni. Ezért olvasom az első 5 verset, tehát ide veszem a bevezetőt is. 103-as Zsoltár, első verstől az 5-ig. Áldjad én lelkem az Urat, s egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el jó téteményeit. Ő megbocsátja minden gonoszságodat, meggyógyítja minden betegségedet, megóvja életedet a pusztulástól, irgalommal és kegyelemmel koronáz meg, jóval tölti be ékességedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Na szóval ez az alapmondat, ez a 3 vers. A folytatás azután ezt részletezi, úgyhogy kiemeli az első lépést, a bűnbocsánatot, és ezáltal a költemény teljes mondani valója ebből a felolvasott hatalmas alapmondatból nő ki. Lássuk a nyitányt röviden, az első 2 vers. Ez egy ilyen önmegszólítás, önbuzdítás. A lélek áldja Istent, illetve felszólítja a személy önmagát, hogy áldja Istent. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ilyen hatalmas kezdés. Áldja az Urat a lélek, a psziché, vagyis a gondolkodás, a tudat, az érzelem és az akarat. Ez a psziché. De ez nem elég, hanem áldja őt az ember egész bensője. Egész bensője, nem csak a psziché, egész bensője, ami a többi szellemi szervünket is magában foglalja, vagy tartalmazza, elsősorban a szívet, mármint nem a testi szívet, hanem az úgynevezett szellemi szívet, ami az emberi lény centruma, és ami nem lélek, nem psziché, nem tudat, nem érzelem, nem akarat, de mindegyikkel kapcsolatban van, sőt, voltak éppen a szív irányítja a léleknek mindezen munkáit, vagy funkcióit. Szóval az egész belső. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el jó téteményeit, folytatódik a bevezetés. Megint egy nagy, nagy kifejezés. Ne feledd. Az emlékezés, az végtelen fontos a vallásban. És minden közösség és egyén életében. Nem véletlenül állt mindig is a zsidó liturgia középpontjában Isten nagy üdvtörténeti tetteinek, az egyiptomi szabadításnak, a vöröstengeri átkelésnek, a törvény, a tóra adásának, a szövetségkötésnek, a honfoglalásnak, majd később a babiloni fogságból való szabadulásnak az állandó visszaidézése, ismételgetése, emlékezete. És aztán itt van az egyén életében tapasztalt személyes áldásoknak az emlékezete. Az emlékezés a vallásos zsidóság számára hát gyakran lett szószoros értelmében élet-halál kérdéssé. A választott nép ókori és későbbi történelme során sokszor került olyan tragikus helyzetbe, amikor nem is volt más kapaszkodó, más remény számára, egyedül csak az emlékezés, a korábbi áldások emlékezete a jelen nyomorúságában. Élete nehéz szakaszaiban, Isten hosszú csendjei alatt, megpróbáltatások idején, ma is egyedül az egykori kegyelmek visszaidézése tud szellemi-lelki értelemben életben tartani valamely egyént, vagy akár közösséget. Legyen a zsidó, vagy keresztény, vagy bármi. Szóval ennyi a bevezetés, és akkor most következik a második rész, az alapmondat, a 3-as, 4-es, 5-ös vers, amely a tulajdonképpeni témánk mára. Itt arról van szó, hogy miért méltó Isten a lélek, sőt az egész benső áldására. A teljes indoklás mesterien felépített gondolatmenetével majd kitölti a Zsoltár törzsét, mert van még ennek 3., 4. és 5. része is, de a lényeg, a költemény szíve, ez az egyetlen kristály tiszta és gyémánt kemény nagy mondat, az alapmondat, amely 6 rövid kijelentésben foglalja össze Istennek a teljes üdvmunkáját, de az egészet. A költő leírja ennek a munkának a menetét, hogy milyen lépésekben rendezi, gyógyítja, szanálja Isten az embernek az életét. Ez 6 cselekvés, egyetlen lendületes és nagyon logikus ívben. Még egyszer felolvasom. Ő megbocsátja minden gonoszságodat. Meggyógyítja minden betegségedet. Megóvja életed a pusztulástól. Irgalommal és kegyelemmel koronáz meg. Jóval tölti be ékességedet. Megújul ifjúságod, mint a sasé. Ez fantasztikus, nagyon szép. Tehát Isten megbocsát, meggyógyít, megvédelmez, megkoronáz, betölt, és megújít ebben a sorrendben. De a költőt ezúttal nem is annyira az egyes kegyelmek érdeklik külön-külön, hanem az irgalom természete, azon belül pedig az első és legfontosabb lépés a bűnbocsánat. Itt mind a 6 mondat, vagy tagmondat, mind a 6 isteni cselekedet összefügg, de ezen belül 2-2 még szorosabban függ össze. Ezek mondatpárok, úgynevezett paralelizmusok, mert a bűnbocsánat összefügg a gyógyítással, az életmentése a győzelemmel, a győzelmi koszorúval, valamint összefügg az így kapott új élet 2 tulajdonsága, az, hogy jó szép, jó és szép, így egységben, és az, hogy örök. Ezek mind összefüggenek. Az első 2-ös mondat, vagy paralelizmus a bűnbocsánatról és a gyógyításról szól. Azt mondja, ő megbocsájtja minden gonoszságodat, és meggyógyítja minden betegségedet. Az első lépés a bűnök bocsánata. Olyan radikális bűnbocsánat ez, ami képes meggyógyítani az egész embert. Na, ez a 2 isteni cselekedet összetartozik, ezért alkotnak egy mondatpárt, egy paralelizmust. Az élet minden tragédiájának gyökere a bűn, mert elvágja az ember kapcsolatát Istennel, léte alapjával elvágja őt az élettől konkrétan. Az a bűnben az ember a bűnben elfordul Istentől, aki viszont a bűnnel nem békélhet meg. Na most ez egy ilyen helyrehozhatatlannak tűnő állapot. Pál úgy mondja, hogy kölcsönös harag. Az ember a harag fia, az efezusi levél szerint. És a közösség megszűnni látszik Istennel. Csak hogy az ember személy. A személy pedig kapcsolatok hálózata. Istennel, embertársakkal. Így az ember a személy szellemi gyógyítása, az mindenek előtt kapcsolatainak helyreállítása. És teljesen értelmetlen latolgatni, hogy most a zsoltáros itten testi vagy lelki gyógyulásra gondolt-e, úgymond, mert a személyiségről van szó. A kapcsolatról. Az Isten és ember közé ékelődött bűn akadályát kell eltávolítani a kapcsolat útjából. Na, ezt teszi Isten a bűn megbocsátásával, mi több elfeledésével. Mert ahogy egy másik zsoltáros, a 130-as zsoltár költője mondja, ha a vétkeket számon tartod, Uram, kicsoda maradhat meg? Hát senki. A zsoltáros tudja ezt, és így tudja azt is, hogy még a bűnbocsánat sem elég önmagában. Nem elég ahhoz a további 5 lépéshez, melyek itt követik az elsőt, kezdve a személyiség gyógyításával. Ahhoz a bűnt radikálisan kell kezelni, vagyis egészében ki kell iktatni, máshogy nem megy. Ez az a totális bűnrendezés, amit a 103-as zsoltár feltételez, és később ki is mondja, hogy Isten a bűnt nem csupán megbocsátja, hanem messzire veti el tőlünk, írja a 12-es versben. Amilyen messze van a kelet a nyugattól, olyan messzire veti el tőlünk gonoszságainkat, és elveti ezeket, a mi bűnünket, önmagától is. Tőlünk is, meg önmagától is. A Jeremiás próféta könyvének 31. fejezete, 31-estől a 34-es versig, az a nevezetes új szövetség profécia, és eszerint pontosan ez lesz az új szövetség ismérve, hogy ekkor Isten tovább már nem tartja számon, úgy mondja, nem emlékszik. Isten nem emlékszik többé a bűnre. Azaz semmivé teszi, nem létezővé teszi. És hát egyedül a bűn ilyen teljes elvételével hárul el ember és Isten közötti akadály. Csak ezáltal nyílik szabad út Istenhez, ami a teljes gyógyulás feltétele. Megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. A második kettős mondat, paralelizmus szerint, Isten megmenti az ember életét, és győzelmi koszorút helyez a fejére. Így szól, ő megóvja, megváltja életedet a pusztulástól, irgalommal és kegyelemmel koronáz meg. Ez a két lépés megint egyszerre nagyon logikus, és ugyanakkor rejtelmes is. A zsoltáros magának az életnek a megóvásáról, a haláltól való megváltásról beszél, tudva, hogy Isten gyógyítása teljes, magában foglalja a megmentést is a pusztulástól. Ám, hogy ezt miként, vagy milyen áron teszi meg, azt egyelőre még nem tudja. Krisztus áldozatának ismerete híján nem tudhatja a zsoltáros. És ez általános dolog. A zsoltáros nem mindentudó, nem jós, hanem próféta. aki olyan, hogy tudja, mi lesz, de azt aztán nem tudja, hogy hogyan lesz meg az, ami meg lesz. Ilyen az ószövetségi próféta, az összes. Isten ezek után megkoronázza, pontosabban megkoszorúzza az embert. A koszorú győzelmi jelkép, győztes hadvezérek, olimpiai bajnokok, művészek kapták az ókorban. Isten az embert avatja tehát győztessé ezzel a koszorúval, a tragikus harcban, az élet és halál közötti küzdelemben, dacára annak, hogy ő, Isten maga cselekedett, és nem az ember. A koszorú az ő irgalma és kegyelme virágaiból áll, hogy úgy mondjam. És utóbb ez is proféciának bizonyul, az élet-halál harc győztese, aki valóban megérdemelte a győzelmi koszorút, végül csak ugyan az ember lett. Hát nem, az ember Jézus. Minden eddigi tett bűnbocsánat, gyógyítás, megváltás győzelmi koszorú nem egyéb, mint Isten munkája az ember Jézusban. A harmadik mondatpár, a harmadik paralelizmus, a megváltás mű utolsó két lépése, ötödik és hatodik lépés. Az ember új életet nyer, olyat, amelyik egyszerre jó, szép és örök. Így szól, ő jóval tölti be ékességedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Szóval arról van szó, hogy milyen lesz a haláltól megváltott, győztessé koszorúzott ember életformája. Azt mondja a Zsoltáros pontos szó szerinti fordításban, hogy Isten jóval tölti be ékességedet. Itt együtt van a jó és az ékes, vagyis szép. És így nagyon különös ez a kifejezés. Mi az, hogy jóval tölti be ékességedet? Azt próbálja a Zsoltáros tudatni, hogy az ember az isteni megmentés nyomán olyan lesz, mint a teremtéskor volt, jónak és szépnek eredeti egysége. Akiről a teremtés után nem csak azt látta Isten, hogy nagyon jó, mint minden, amit teremtett, hanem azt is látja, hogy nagyon jó és szép. Ugyanis ezt jelenti, ezt a kettőt együtt, a teremtés könyvében a héber szó, az, hogy tov, és a Septuaginta fordítás görögjében pedig a kalon. Mind a kettő jó és szép egységét jelenti. Ilyen volt az ember eredetében, mert Isten ilyennek akarta őt. Nem csak jónak, és nem csak szépnek, hanem a kettő egységének. Erre vágyott persze a pogányság is, hát ez természetes. Olyannyira, hogy itt a Zsoltáros pontosan körülírja az antik pogány embereszményt, a görög nevelés célját, amely nem volt más, mint a szép, jó ember ideálja. Görögül kalokagátia, kalosz, szép, és agatosz, jó, derék. E szavak összevonásából. Szép és jó, kalokagátia. Erre neveltek a görögök mindenben. Lénye mélyén a pogány is, és minden ember emlékezik persze, erre a teremtéskor megvolt, majd a bűn után elveszített harmóniára, jó és szép eredendő egységére. Emlékezik rá, és vágyik rá, és ezt adja vissza Isten, amikor azt olvastuk itt a Zsoltárban, hogy ő újra jóval tölti be ékességedet, szépségedet. Az ember megint olyan jó és szép lesz, amilyennek Isten elgondolta. Na most azután ennek az immár újra jóvá és széppé teremtett embernek pedig valamiképpen örök élete lesz. Na de hogyan? Azt mondja, megújul ifjúságod. ez a kifejezés, ez úgy sejteti, hogy milyen nehézségekkel küzdhetett itt a szegény zsoltáros, hogy érzékeltes, hogy milyen ez az öröklét. Mert igaz ugyan, hogy az öröklétben nincs időmúlás, az ember nem öregszik, mégsem valami egyforma változatlanság ez az öröklét, hanem mozgás, erő, lendület, mozgás. Ha el tudunk gondolni egyáltalán ilyet, az nem a változatlan statikus örök ifjúság, mint a klasszikus görög szobrokon, melyek az embert egy fiktív, ideális fiatal életkorban, de tökéletes kifejlettségben ábrázolják, de ez a statikus, hanem dinamikusan, mindig újra és újra megújuló ifjúság. Valami, ami mozog, változik, és mégis örökké ifjú marad. Hát hogy lehet ez? Hát ilyen lesz a majd a feltámadott ember. De nagy titok, és a költő a sasmadár képével próbálja érzékeltetni, amely, mint hitték, évente kihullatja és megújítja a tollazatát, illetve amit a mi kultúrkörünkben a legendás főnix madárról hittek, hogy a főnix meghal, és újjá éled, és így újul meg állandóan az ő ifjúsága. Na, valahogy így lesz az emberrel Isten országában. Megújul ifjúságod, mint a sasé. Vagy mint a főnixé, ez mindegy. A kérdésre, hogy miként, miért, mikor lesz lehetséges ilyen irgalom, amely nem csak megbocsátja a bűnt, de el is távolítja és felszámolja a legtragikusabb következményét, a halált, sem a zsoltár, sem a teljes héber szentírás, az Ószövetség nem ad választ. Hát már pedig itt ilyen bűnbocsánatról van szó, miközben a többi lépés, hogy Isten totálisan meggyógyít, megment a haláltól, vagy mégsem önmagát, hanem az embert nyilvánítja győztesnek a halál elleni küzdelemben, meg hogy visszaállítja az ember tökéjét, a jó és szép egységét, és végül örökké megújuló életet ad, hát mindez lehetetlen volna. Ez túllép az Ószövetségen. Az Új Szövetség Jézus Krisztus felé mutat. A 103. Zsoltár azzal emelkedik ki a Zsoltárok közül, meg az egész Bibliából is, hogy a megváltás teljes menetét, tervrajzát tartalmazza. Úgyhogy én ezt újra sokatszor elmondom. Ő megbocsátja minden gonoszságodat, meggyógyítja minden betegségedet, megóvja életedet a pusztulástól, irgalommal és kegyelemmel koronáz meg, jóval tölti be ékességedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Úgy legyen, ámen. Kedves hallgatóim, Dél Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Zsoltárok titka. Dél Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.